Igen, hát ez a vita, ez ugye nem új, és napirenden van az Európai Unióban, de nincs erről semmiféle döntés. Azt tudni kell, hogy az Európai Unióban főszabály szerint egyébként többségi döntéshozatal van, de léteznek olyan területek, elsősorban a külpolitika, ahol az Európai Unió csak egységesen, csak egyhangulag hozhat döntést. Na most Johannes egészen konkrétan egyetlen országra utalt ezzel kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy nem fogadható el az, hogy valaki azért vétózzon, hogy megakadályozzon egy másik országnak, pontosabban egy harmadik országnak a megsegítését. Ez nem lehet másként értékelni, mint hogy a magyar miniszterelnöknek az Ukrajnával kapcsolatos politikáját, ami végül is megoldódott, vagy megfordult a rendkívüli európai csúcstalálkozón. A vétójognak az eltörlése az egy olyan folyamat, olyan lehetőség, amihez szükség van az alapszerződések módosítására. Ebbe viszont nagy valószínűséggel például a magyar kormány nem menne bele, de mások is jelezték ezt. Johannes arra utalt, ami egyébként egy másik európai útvonal és gondolkodás, hogy a jelenlegi szerződések keretek között oldjuk meg azt, hogy a döntéshozatal legyen gyorsabb, és senki ne használja a vétó visszaélésszerűen, ami egy konstruktív tartózkodást jelentene, és annak az elterjedtebb használatát. Tehát önmagában a vétó az egy indokolható dolog akkor, hogyha az érintett tagállam, amelyik vétózik, valamilyen vitális érdekét, tehát a nemzet létihez kapcsolódó érdekét véli sérelmezni, és attól tart, hogy nekik ebből alapvető problémáik származhatnak, akkor valóban indokolható a vétó használata. De amikor nem erről van szó, amikor ez nem magyarázható ezzel, akkor nyilván a többiek sem tudják ezt elfogadni. De ismétlem, tehát két dolog van. Egyrészt az alapszerződések módosítása, az ugye minden tagállam egyhangú döntését igényli. Másrészt, amit Johannes is felvetett, és utalt rá, hogy amikor az EU bővülni fog majd az új tagállamokkal, nem tudjuk mikor, de mondjuk 10 éven belül lesz 5-6-8 új tagállam az Európai Uniónak, akkor egészen biztos, hogy ezt a módszert meg kell változtatni, mert 35 taggal az Európai Unió működésképtelenség határára sodródhat, hogyha a vétó lehetősége fennmarad.
Nem sérül azzal a demokrácia, hogyha kivezetik a vétót, vagy megváltozik ez a rendszer? Most nyilván egyértelmű, hogy valamit tenni kell az ellen, hogy valaki, ugye Magyarország és a magyar kormány zsaroló eszközként használja a vétót.
Igen, tehát itt két eset lehetséges, ugye amikor a vétót kitalálták, pontosabban ezt a formáját a vétónak, akkor senki nem gondolt még arra, hogy ezt majd visszaélésszerűen az uniós döntéshozatal lassítására fogják használni. Hanem ehelyett egyébként, és erre egyébként van nyitottság, vagy némi nyitottság a magyar kormányban, azt javasolják most sokan, hogy legyen ez a bizonyos konstruktív tartózkodás bevezetve, pontosabban alkalmazva, ez egy létező lehetőség. A magyar kormány közelmúltban élt is ezzel a lehetőséggel, vagy fog élni a lehetőséggel, amikor az európai békekeretnek 5 milliárd eurós bővítéséről lesz szó, ott már mondta a külügyminiszter, hogy konstruktívan fog tartózkodni Magyarország. Tehát ezt meg lehet csinálni, létező jogi keret van rá, de itt mindig a tagállamoknak az önmérsékletére kell hagyatkozni, vagy appellálni. Tehát vagy kategórikusan tiltjuk azt, hogy valaki vétózzon, vagy pedig bízunk abban, hogy senki nem fogja ezt visszaélésszerűen alkalmazni. Tehát ez az a nagyon vékony palló, amin elég nehéz egyensúlyozni, és billeg is elég rendesen, mert hogy gondoljunk csak arra, hogy milyen nemzeti érdek fűződhet Magyarország ahhoz, hogy például a Kirill pátriárka a szankciós listára történő felvételét megvétózza. Tehát ebben a szempontrendszerben ez védhetetlen, tehát azt kell kikerülni, hogy valaki visszaélésszerűen használja ezt a lehetőséget.
Térjünk rá akkor arra, amit még mondott Klaus Johannes, hogy szükség lenne, vagy ideje lenne, hogy Európa keleti részéből is legyenek vezetők az Európai Unióban. Mondja ezt az a Klaus Johannes, aki több ízben elképzelte magát, vagy elképzelhette magát valamilyen európai vezetői pozícióban. Saját magát szeretné Klaus Johannes Brüsszelben az Európai Unió intézményeinek élén vagy élének közelében látni?
Az biztos, hogy zajlik a casting, tehát röpködnek a nevek. Sok vezetőnek, európai vezetőnek éppen lejár a mandátuma, választások lesznek, tehát utána idézőjelben rá fognak érni politikusok, hogyha mondjuk elveszítik a megbízatásukat. De amit ebben látni kell, az az, hogy az európai választások után 4 fontos pozíciót fog betölteni majd új politikus. 4 fontos pozícióra fognak választani. Az egyik az a Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács elnöke, az Európai Parlament elnöke, illetve a külügyi főképviselő. Az írott és íratlan szabályok úgy szólnak, hogy ezt a 4 pozíciót úgy kell betölteni, hogy figyelemmel legyenek a személyek kiválasztásánál a nemek közötti egyenlőségre, arra, hogy legyen benne régi és új tagállam is, illetve arra, hogy európai régiók megfelelő arányban legyenek képviseltetve. Mostani ciklusban, és erről beszélt Johannes is, és ebben igaza van, a mi régiónk, tehát a kelet-közép-európai régió, illetve ide vonhatjuk az új tagállamok körét, mert ugye hiába volt a magyar csatlakozás 2004-ben, a román meg 2007-ben, mindig új tagállamként beszélnek ezekről az országokról, szóval egyáltalán nem voltak képviselve ezeken a pozíciókon. A megelőző ciklusban ugye Donald Tusk, a mostani lengyel miniszterelnök és a korábbi lengyel miniszterelnök volt az Európai Tanács elnöke, tehát ott volt egy erős pozíciója ennek a régiónak, de most, ha megnézzük, akkor a nemek közötti arány az oké, mert van két férfi és két nő, viszont a tanács elnöke belga, a bizottság elnöke német, a parlament elnöke máltai, a külügyi főképviselő pedig spanyol. Tehát itt sehol sincs meg az, hogy meglegyen a területi egyenlőség ezeknek a pozícióknak az elosztásában. Ez egy nagy kudarc, egy nagy vesztesége, egy nagy presztízs vesztesége a mi régiónknak, ami az érdekérvényesítési képességnek a korlátjait jelenti.
Összességében nézve jónak nevezhető volt Johannis beszéde, amiben még számos dologra kitért, többek között Erasmusra, Ukrajna támogatására, Közel-Keletre, de hogyha a nagy egészet nézzük, elfogadható volt, amit elmondott, vagy amit megírtak neki és felolvasott?
Én azt mondom, hogy ugye ezektől a beszédektől nem nagyon szabad csodát várni, mert hogy ugye az Európai Parlament meghívja az állam és kormányfőket minden hónapban valamelyik másikat, hogy mondja el az ő gondolatait Európáról. Itt nem nagyon szeretnek hibázni, vagy nem akarnak hibázni ezek a vezetők, tehát inkább azt mondják el, ami vagy nagyon általános, jövőre nézve vagy nagyon általános megfogalmazás, vagy a múltra nézve már elvégzett dolog, tehát túl nagy kockázatot nem akarnak vállalni. Mondjuk ezzel együtt azt gondolom, hogy a fogadtatása az jó volt ennek a beszédnek, bár nem volt el az ülésterem, az is kétségtelen. Voltak bírálatok is, de hát minden ilyen felszólalásnál volt bírálat. Én azt gondolom, hogy Johannes nem vállalt túl sokat, azt a keveset pedig teljesítette.